Szentvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról.
Szeretettel köszöntöm a Budapesti Mária Rádió stúdiójában Nagy Kálózi Eszter, Kossuth Díjas és Jászai Mari Díjas színművészt, kiváló művészt. Engedje köszönöm. Meg a művésznő, hogy hagyj gratuláljak az egyik legnagyobb magyar díjhoz, a Kossuth Díjhoz. Szeretettel.
Köszönöm.
És köszöntjük köszönöm. A Mária Rádió stúdiójába.
Köszönöm.
A művésznő mondta, hogy egy nagyon szép idézetet hozott. Szeretettel hallgatjuk.
Nekem fontos idézetet hoztam, Jakab apostolnak közönséges levele második részében található, azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. És azt gondolom, hogy ez nagyon kifejezi azt, amit ma érzek. Hogy tudjuk, hogy hogyan haladunk, és merre felé haladunk, és minek a nevében cselekszünk, azt gondolom, hogy nagyon fontos tudni, hogy valamihez igazodni. Nekem a hit az egy bizonyos rendet jelent. És valami olyan igazodást, amiben hihetek, amihez tudom tartani magam, ami felé én magam is terelem saját magamat, ilyenfajta rendbe be tudnám rakni a világot, és szeretném, hogyha ezek a cselekedetek, amik erre irányulnak, ezek mindennaposak lennének, vagy észrevennénk a mindennapokban ezeket a cselekedeteket, és ezek nagyon pici, nyilván nagyon miniatűr jelenetek és cselekedetek is lehetnek, de ezek nagyon fontosak, és ezt azt gondolom, hogy mind-mind az embertársainkkal tett apró cselekedeteken múlik.
Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat, amiket elmondott, és engedje meg, hogy először arról kérdezzem, hogy meséljen a kedves hallgatóknak a gyerekkoráról, a fiatalságáról, a szüleiről és az iskoláiról.
1966-ban születtem Gyöngyösön, a nővérem 4 évvel idősebb nálam, édesapám bíró volt akkor Gyöngyösön, anyukám pedig valamelyik vállalatnál dolgozott, nem tudom, valamilyen adminisztratív, akkor még adminisztrációs munkakörben. Ott laktunk 6 éves kora, még nagyon szerettem Gyöngyöst, ott voltam óvodás, és amikor elkerültünk Tatabányára, akkor én ott kezdtem el az iskoláimat, ott is jártam végig, tehát a gimnáziumig befejezőleg. Tehát 18 éves koromban, amikor a főiskolára jelentkeztem, én akkor kerültem el otthonról. A szüleim persze, ők pestiek, illetve édesapám újvidéki, de aztán ő is Pesten lakott, és mind a ketten Pestről kerültek el vidékre, ahol is összeházasodtak, és ahol születtünk mi. És amikor én a főiskolára kerültem, akkor tulajdonképpen azt hiszem, hogy 1 évre rá ők is visszaköltöztek Pestre. Ez nagy álmuk volt, és vágyuk volt leginkább édesapámnak, hogy ő visszakerülhessen abba a környezetbe, ahol gyerekkorában is volt. Úgyhogy onnantól kezdve igazán nekem megszakadt a kapcsolatom Gyöngyössel is és Tatabányával is, mert nem voltak ott gyökereink, inkább a pesti létből voltak gyökereink, vagy a pesti léthez voltak kapcsolódási pontjaink. Úgyhogy én aztán itt éreztem igazán otthon magam, és nekem ez az otthonom, miközben, hogyha kimondják azt, hogy Gyöngyös, nem honvágyat érzek, mert hát nyilván nincs már mihez honvágyat érezzek, de mégis valami olyan pillanatok kerülnek elő az életemből, ami gyerek számára nem nagy dolgok, de mégiscsak a lakás melege, az otthon melege, a szüleimmel való kirándulások a Mátrában, mert azt, hogy folyamatosan csináltuk azok alatt, az évek alatt, vagy hogyha megemlítem Tatabányát, akkor ott is az iskoláim, rengeteg kép, rengeteg verseny, rengeteg történés, nagyon sok minden, és az első 18 év az embernek nagyon sok minden történik az életében, és nagyon meghatározó dolgok történnek az életében, de aztán valahogy mégis otthonra itt találtam Budapesten.
Már amikor általános iskolába járt, és utána gimnáziumba, gondolom, Gyöngyösön járt ezekbe az iskolákba, vagy másutt?
Nem, Tatabányán. Én 6 éves voltam, amikor oda költöztünk, én ott kezdtem az iskolát, és ott is jártam végig.
Az általános iskolai korszak, meg a gimnázium. Hogy milyen tanárok voltak, vagy milyen emberek voltak önre meghatározók? Mert úgy tudom, hogy azért elég korán észrevették önbe a tehetséget, és e felé, a pálya felé irányították egy picit. Tehát különböző irodalmi versenyeken, szavaló versenyeken indult. A művésznő, ha erről mesélnek.
Tehát elsősorban az édesanyám volt az, aki ezen a pályán úgymond elindított, az ő mondatai és az ő szeretete az egész, nem csak a színészet, de a művészet iránt, és az nagyon fontos volt, hogy ezt az indítatást, meg az is nem csak nekem, a nővéremnek is, aki fantasztikusan rajzolt, akár művész is lehetett volna, de aztán ő a tanári pályát választott, és rajztanár lett belőle. Tehát mindenképpen megvolt bennünk ez az indítatás, amit hoztunk tőlük, a szüleinktől. De természetesen voltak tanáraim, Gerzanics Magdolna, a Büki Edit a gimnáziumban, akik mindig odafigyeltek rám, és akikkel nyilván volt közös pontunk és közös témánk, az irodalom, ők irodalomtanárok voltak. Tehát velük mindig meg tudtam beszélni, hogy milyen versenyekre, hol induljunk, mit mondjak, tanácsot adtak, akár verset is nyomtak az orrom elé, hogy akkor ezt, szerintük ezt kéne megtanulnom. Sokan voltak, igen, és azt gondolom, hogy én ebben a közegben én megtaláltam a kapcsolódási pontjaimat. Tehát nyilván ezeken a kis segítségeken keresztül vezetett az út odáig, hogy aztán azt mondtam 18 évesen, hogy természetesen én a főiskolára, a színművészeti főiskolára megyek, akkor még főiskola volt, és ebben senki nem tántoríthat el engem.
Igen, de úgy tudom, hogy a legnagyobb ösztönző azért mégiscsak az édesanyja volt, aki eredetileg ugye színésznő szeretett volna lenni, és
igen,
úgy alakultak ugye úgymond a családi viszonyok, a családi, hogy túl korán el kellett kezdeni neki dolgozni, és el kellett tartani a családját, és gondolom, hogy az édesanyja nagyon boldog, és nagyon büszke most önre, főleg, hogy ennyi mindent elért, és ennyi díjat elért.
Természetesen nagyon boldog. De igen, tehát az anyukám, egyrészt az irodalomhoz való kapcsolatom az, hogy tényleg rengeteg könyvünk volt, és bármit, amit levettem a polcról, arról tudott nekem mondani valamit, vagy tudta, hogy miért ajánlja nekem azt a könyvet, és ezek nagyon fontos, apró dolgok, de nagyon lényegesek ahhoz, hogy én mind keresztül és kint keresztül szeretem meg az irodalmat, és ehhez kapcsolódóan mondjuk a színművészetet.
Mondta, hogy felvették a színművészeti főiskolára, vagy most már egyetemre. Kik voltak ott a tanárai, művésznők?
Kerényi Imre, igen. Huszti Péter voltak az osztályfőnökeim. Tanított Gáti József beszédre, tanított Sőtér Magda és Flór Mari énekre, tehát sok-sok tanárom volt, és emellett még mozgástanáraim is.
És gondolom, hogy ezektől az emberektől nagyon sokat kapott és köszönhet. Azért a mai napig is a pályájának az egyik megalapozója volt ez a tanulás.
Amit természetesen a főiskolai évek azért nagyon-nagyon sokat számítanak, és az, hogy engem ott a főiskolán nagyon korán elvittek, úgymond, filmekhez és különféle...
Tehát bedobták különböző, a mély vízbe egy kicsit.
Bedobtak a mély vízbe, igen, és ők elengedtek, és valahogy úgy azt is úgy ők látták, hogy valahogy nekem muszáj mennem, és a film az nagyon közel állt hozzám, mindig is, és mivel adottak ezek a lehetőségek, ők ebben nem korlátoztak engem, tehát nagyon köszönöm, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy én akkor azokat a filmeket megcsinálhattam. Nagyon fontosak voltak az életemben, nagyon meghatározó volt, és ezt elindítottak a pályán. Fontos és nagyon nagy nevű rendezőkkel dolgoztam, és igen, ez nekem akkor nagyon sokat számított, hogy kik voltak azok az emberek, akiket először hallottam, vagy először láthattam dolgozni.
Annyit még el szeretnék mondani a kedves hallgatóknak, hogy ez a szeretet önben a film szereppel kapcsolatban, és a filmekben való szerepléssel kapcsolatban az családi örökség, mert én olvastam önről, hogy az édesapja amatőr filmes volt, és még a legelső korszakban fekete-fehér filmeket csinált, ami még hang nem volt. Ön már 5-6 éves korától meg volt örökítve ezeket a filmeket.
Amatőr filmeket, olyan értem, hogy amatőr családi filmeket, meg úti filmeket.
Családi filmekre gondolok én is.
Meg úti filmeket csinált mindenhol, ahol járt a világban, akkor ő ezeket nagyon szerette megcsinálni. Volt például egyszer volt Amerikában a 70-es években, és akkor rokonoknál volt kint egy hónapig, és hát tudom, hogy csinált egy órás úti filmet, amivel így járta a kisebb környezetünket, és mindenhol adott előadást, tehát nyilván akkor még az nagy dolog volt, hogy valakinek milyenek a személyes élményei egy másik világgal, egy másik országgal kapcsolatban, és ezek nagyon, nagyon helyes kis előadások voltak.
Ezek a filmek megvannak még?
Megvannak minőségükben.
Van önnek erre lehetősége, hogy megnézze?
Igen, fiatalkori
önmagát?
Igen, de én is vissza tudom nézni magam a mai napig. Igen, látom a 2-3 éves Nagy Kálózi Esztert, és nagyon érdekes.
Igen, értem, ez aranyos lehet.
De több, mint egy fotó, igen.
Biztos. Na most, amikor kikerült a főiskoláról, akkor különböző színházaknál is vállalt szerepet. Milyen színházakban játszott utána?
Nagyon sok színháznál voltam, de nem egyszerre, hanem nyilván, ahogy mentem az utamon, úgy egymás után, igen, amikor kezdtem a pályámat, akkor én Kaposváron kezdtem. Ott voltam 2-2,5 évig, mert még visszamentem azután, és miután elszerződtem onnan, még egy fél évet játszottam ott. Az is nagyon fontos volt az életemben, akik közt kezdtem a pályámat. Aztán utána visszaszerződtem Pestre. Egyrészt valahogy mind magánéletileg, mind pedig azt éreztem, hogy fontos, hogy valahogy még nem találtam meg azt a színházi társulatot, csapatot, ahol én úgy éreztem volna, hogy teljes értékű felnőtt tag vagyok. Nagyon fontos utat jártak végig. És amikor én bekapcsolódtam abba a társulatba, akkor ők már ezt az utat már jócskán járták. És valahogy azt éreztem, hogy nekem is egy ilyen utat kell végigjárnom olyan emberekkel, akikkel nyilván közösen és hasonlóképpen gondolkodok, és hasonlóan járom, vagy járjuk az utunkat. Úgyhogy én még aztán elindultam egy újabb keresésbe Kaposvár után, akkor játszottam a Radnóti Színházban. Utána a Radnóti Színházból már elszerződtem, és úgy gondoltam, hogy szabadúszó leszek, amikor a Művész Színház megkeresett, az akkor induló Művész Színház. És én ott találtam meg azt a csapatot és azt a társulatot, akik közt mind emberileg, mind művészileg azt gondoltam, hogy együtt tudok gondolkozni, és együtt tudok menni velük, és egy akarásból született ez az egész színház, tehát valami újat, valami mást szerettünk volna elkezdeni, és ebből építeni.
Úgy tudom, hogy még volt az új színházban
volt is. Volt az új színház, volt egy Kelemen László színkör.
Igen, egy 2 éves időszaka volt, úgy tudom, az új színházban.
Hát talán az volt 3-4 év is, de most pontosan nem tudom.
És most jelenleg.
És aztán voltam a Nemzetében, utána onnan elszerződtem Sopronba, aztán szabadúszó voltam.
És most újra a Nemzetében van. És a művésznő mióta van most?
2013 óta.
Tehát 2013 óta a Nemzeti Színháznak a tagja.
Igen.
Most jelenleg is több darabban szerepel. Az egyik ugye az Úr komédiásai, amit nem régen mutattak be. De úgy tudom, hogy a Cyrano de Bergerac-ba is szerepel?
Igen.
Milyen darabokban játszik még művésznő?
A Nemzeti Színházban játszom még a Fekete jég, fehér felhő című darabban. Azt azért mondom így, hogy darab, mert a második része az egy Molnár Ferenc darab, de az első része, a szünet előtti rész, az pedig az első világháborúról egy személyes történeteken keresztül megmutatva ezt az egész borzalmat és az egész történést az első világháború idején. Van egy Márai darab, a Családi kérdés befejezetlen szimfónia, ez 2-1 felvonásos, amiben játszom, és még játszom a Szent Iváni Álomban, Shakespeare Szent Iváni Álomban.
Hogy kérdezzem meg, hogy elmondta, hogy a Fehér Felhőben is szerepel. Na most ennek nagyon érdekes a meghatározás ennek a darabnak, hogy Fehér Felhő, Mirákulum egy részben. Ez mit jelent? Mert ez egy érdekes meghatározás, és szerintem a hallgatók se igazán tudják, hogy ez pontosan mit akar.
Igen, ez 16-ban íródott, Molnár Ferenc akkor írta, és tényleg akkor nyilván ebben a világégésben egy ilyen darab, mikor megszólalhat, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos, akiknek a hozzátartozóik a háborúban éppen harcoltak. Arról szól, hogy a magyar huszárok, akik ebben a háborúban részt vettek, és az ő gyerekeik, akik a falvakban, és a nők, asszonyok, akik ezt próbálják túlélni, ezt az időszakot, hogy hogyan tudják ezt a gyerekeiknek elmondani, hogy mi is történik. És hogy a huszárok, akik felmennek a felhőbe, hogyan tudják a gyerekek elképzelni azt, hogy ez mit is jelent. Hogy hogyan tudnak ők beszélgetni, vagy újra megtalálni az apjukat. Amit ír egyébként a Fedák Sári arról, hogy ez az Nemzetiben akkor a háború alatt ez volt az első bemutató, és hogy ez egy ilyen csodálatos világa Molnár Ferencnek, hogy meglátta ebben a gyógyírt arra, ami éppen történik. Azt gondolom, hogy ezeket a történéseket nem lehet fölfogni józan ésszel, hogy mi miért történik, és hogyan történik. Tehát ezt valahol valami másik dimenzióban kell kezelni, mert azt gondolom, hogy egyszer csak mi történik a világban, és milyen érdekek mentén történnek ilyen világégések a világban, ez számomra fölfoghatatlan. Értem, az eszemmel értem, de a szívemmel, meg nyilván a zsigereimmel nem tudom fölfogni, hogy ezek hogyan történhetnek, és nyilván ilyenkor kell valami, ami segít átvezetni, hogy valahogy mégiscsak azt értsem, és most itt vagyunk nyilván a Mária Rádióban, hogy valami rend, ami uralkodik, vagy valami igazság, az ezt mind-mind helyre tudja rakni, és tudja kezelni. De nekünk, embereknek ehhez kellenek olyan szavak, mint Molnár Ferenc szavai, kell a művészet, ami ebben mind gyógyír tud lenni, és segítség tud lenni, hogy igazodjak valahogyan valamihez.
Na most úgy tudom, hogy a színházi szerepei mellett nagyon jelentős filmekbe is játszott, ha ezek közül egy párat említene.
Hát az egész pályámat nyilván végig kíséri, de aztán az utóbbi években azért sokkal kevesebb megkeresésem volt. De legutóbb például, amit most mutatnak be, vagy a Titanic Filmfesztiválon most bemutatták Török Ferencnek az 1945 című filmjét, abban játszottam, és majd ősszel jön ki Sándor Pál Vándor színészek című filmje, amiben szintén. Tehát, hogy ezek voltak az utóbbi évek filmtermései, amik majd most láthatók majd a moziban.
Egy személyes kérdés hagyd tegyek fel önnek, ha a családjáról beszélne a kedves hallgatóknak.
Rudolf Péter, a igen. Férjem, aki szintén...
Igen. Már 20 éve legalább házasok, színét. Tudom.
Hát a 26, vagy negyed évszázadnál is több. Van 3 gyermekünk, illetve az első gyermekem, ő az első házasságomból született Flóra, de Péterrel együtt neveltük őt is, és még 2 gyermekem van, Olivier és Szonya. Ők mind a 3-an most már felnőtt kategóriába tartoznak, mert a legkisebb is 23 éves.
Értem.
Úgyhogy ők is a saját útjukat járják már, mindegyikük valamilyen művészethez kapcsolódóan próbál érvényesülni az életben.
Milyen iskolákba járnak, ami a művészettel kapcsolódik össze? Valamilyen
hát Flóra már végzett, ő Montrealban végzett színész szakon. Olivier filmrendező szakra jár az egyetemre.
Hát akkor közeljárő is.
Igen, és az, hogy a legkisebb, ő meg színész szakra jár az egyetemre, úgyhogy nyilván mindannyiukban benne van a mi foglalkozásunk, vagy a mi életünk, ahogyan, és amilyen közegben ők forogtak, vagy amilyen mondatokat hallottak otthon, és nyilván az a fajta érzékenység, ami a mi életünkben, vagy a mi személyiségünkben is benne van Péterrel, ezt nyilvánvalóan örökölték, és ők is azt gondolták, hogy a művészetben találják meg azt a fajta mondani valót, ami számukra közel áll az életben. És itt térnék vissza még erre az első idézetemre, hogy nekünk, művészeknek nyilvánvalóan nem csak a művészetben való hit, hanem a művészet által való oktatás, nevelés, útmutatás, az bennünk van. És ez a fajta mindennapi cselekedet, ami nekünk megadatik, ez egy nagyon nagy könnyebbség is. Mert valójában minden nap olyan művekkel szembesülök, olvasok, játszom. Mindegyik az emberrel foglalkozik, a tartással, az erkölcsel, a renddel. És azt gondolom, hogy vannak bizonyos könyvek, irodalmi anyagok, filmek, amik szintén, és lehet, hogy ez nagyon profán és nagyon bántó lesz, de mind-mind bibliaként számomra felmutatható és érvényes és utat mutató, és annyi minden van benne, és pontosan az emberi cselekedeteken keresztül és az emberi magatartáson keresztül az emberekhez közel szólóan tudja megmutatni azt, ami ebben a nagy könyvben benne van.
2 érdekes dolgot azért én még szeretnék elmesélni a kedves hallgatóknak önnel kapcsolatban, amit olvastam, és nagyon szép történet mind a kettő, hogy amikor önt ugye értesítették, hogy megkapja a Kossuth-díjat, akkor nem ön kapta a levelet, hanem a férje, Rudolf Péter színművész, és el sem akarta hinni, hogy ön Kossuth-díjat fog kapni. Hogy reagált erre őszintén? A megdöbbenésen kívül.
A megdöbbenésen kívül azt, hogy hogy megérdemlem én ezt. Tehát bennem ez volt az első, hogy biztosan van-e annyi mögöttem múlt és munka, hogy ez feljogosít engem erre a címre. Az első az volt, hogy anyukámmal voltam éppen, amikor Péter felhívott telefonon, és hát neki mondhattam el először, ez nekem nagyon jó érzés. És pontosan azt kérdeztem tőle, hogy anyu, szerinted én ezt megérdemlem? És persze, hát ő azt válaszolt, hogy hát miért ne érdemelnéd meg? De hogy valahogy úgy rögtön a számvetés volt benne, hogy miket csináltam, jelentette annyit szakmailag, emberileg a közönségnek, hogy engem feljogosít ez arra, hogy én ezt viseljem, ezt a címet.
Igen, ezt nagyon szépen megfogalmazta, ezeket a kételyeket is, amit minden ember feltesz magának egy ilyen díj kapcsán, hogy méltó-e arra, vagy lehet, hogy más még méltóbb lenne, mint ön. De azt hiszem, hogy nagyon örülünk sokan ennek, hogy végül ön ezt megkapta. A másik, amit szeretnék mondani, hogy mesélt az édesanyjáról.
Jó kedéllyel éli meg a mindennapokat, és nagyon szeretek bent lenni nála. Igazán olyan érdekes, hogy vannak napok persze, amikor az ember nincs olyan jól, és sok minden elkeserít, és sok minden történik a világban, vagy csak egyszerűen rossz kedve van, vagy nem úgy sikerült egy előadás, vagy nem úgy sikerült egy próba. Valahogy nekem is egy gyógyír, tehát elmegyek az anyukámhoz, és ott tudom, hogy végig mosolyogni fogok, és nem azért, mert akarok, hanem azért, mert ezt hozza ki belőlem. Hogy ott vagyok, és tudom, hogy az ő kedélye a világgal kapcsolatban, vagy az a fajta, hogy mondjam, pozitív számvetés az élettel kapcsolatban, az nekem rettenetesen fontos erő. Hogy bármi is történt, és nem volt könnyű élete az anyukámnak. De az, hogy mi ketten gyerekek ott voltunk, hogy végül is édesapámmal együtt, de hogy fölneveltek minket, hogy tud elégedett lenni az életével. És ez nekem rettenetesen nagy tanulság, hogy ez mennyire fontos, hogy bármi történik is az életben, bárhogyan is történik, ha ő azt érzi, hogy megtette, amit megtehetett, akkor tud elégedetten visszafelé tekinteni, és ez nagyon nagy tanulság.
Ez az ön édesanyjának az emberi nagyságát mutatja. És el is hiszem, hogy mindig erőt merít belőle, és egy csodálatos asszony lehet, úgyhogy gratulálok.
Köszönöm.
Az utolsó kérdésem az lenne, hogy mennyire érzi a Jóisten támogatását a pályáján?
Én nem vagyok templomban járó ember. Nyilván azokat a korokat éltük akkoriban, hogy ez nem volt egyébként divat. Ez én hitem, azt gondolom, lehet Isten hit. Mert amiben hiszek, az mind benne van ebben a könyvben. És van, amikor beszélgetek a Jóistennel. De hogy milyen az én kapcsolatom, azt nem tudom, hogy milyennek kell lenni a kapcsolatnak Istennel. Azt tudom, hogy nekem van kapcsolatom, és azt gondolom, és azt éreztem végig, de nem csak a pályámon, hanem az egész életemben, hogy nagyon sokat kaptam. És nagyon sokat kapok a mai napig. És mindig azt érzem, hogy valahogy ezt a sok mindent, nekem ezt valahogy adnom kell, és nem tudom még az útját, és nem tudom még a módját, hogy hogyan lehet nem csak a pályán adni, hanem hogyan lehet a magánéletemben emberként valamit adni, és visszaadni abból a sok jóból, amit én kaptam. De minden esetre ez folyamatosan foglalkoztat engem, hogy egyszer csak meg fogom látni magam előtt azt a tenni valót, amit meg kell tegyek, mert biztos vagyok benne, hogy ezt nem véletlenül kaptam, hanem valamiért kaptam ezt a sok mindent.
Köszönöm szépen önnek ezt az őszinte és szép beszélgetést, és engedje meg, hogy elköszönjek öntől, és a Mária Rádió kedves hallgatóitól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Műsorunkban Nagy Kálózi Eszter színművésszel Molnár Péter beszélgetett.